Zsidók 12. Még mindig a zsidók levelébe vagyunk, de szerintem most meg a jövő héten be fogjuk fejezni. Ugye ez egy levél, aminek a szerzője bizonytalan, de akinek íródott, az nem. Ez zsidó hátterű keresztényeknek íródott, olyan hívőknek, akik zsidó háttérből tértek meg, és az ő életükkel kapcsolatos ügyeket tárgyalja ez a levél. De mégis láttuk, hogy mennyire aktuális ez nekünk. Itt a 21. század elején. A 12., 13. és 14. fejezet képezi a praktikus részét ennek a levélnek. Az első pár fejezet nehéz teológia volt, emlékeztek? De mennyire élvezhettük, ahogy a szerző bizonyítja nekünk az igazságot, visszanyúlva az Ószövetségre, és elénk teszi Krisztust, hogy ő a megváltó, ő a legjobb áldozat, jobb, mint Áron. Jobb szövetséget kaptunk benne, mint az Ószövetség. És itt a 12, 13, 14 megmutatja, hogy ezt hogyan éljük meg. A 12. fejezet az a reménységnek a fejezete. Most már a 11, 12, 13. fejezet, csak hogy most néztetek, hogy mi a 14. a zsidó könyvében. 11, 12, 13. No, az én Bibliámban van 14. Na, ebből nem tudok kivágódni. Na mindegy, 11, 12, 13. A 11. fejezet volt a hit fejezete, a 12. a reménység, és a 13. meg a szereteté. Emlékeztek még, hogy mi volt a 12. fejezet elején? Elég rég volt már, hogy ott jártunk, de ott a szerző arra bátorított minket, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Tegyük félre a megkörnyékező bűnt, és fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, aki a hitünknek a szerzője és beteljesítője. Mindannyian egy ilyen versenyfutásban vagyunk. És bizony vannak terhek, amik ebben lassíthatnak, vannak bűnök, amik gáncsolhatnak, de arra bátorított minket a szerző, hogy ezektől szabaduljunk meg. És milyen valóságos Jézusnak a segítsége ebben. És fel is nézhetünk rá. Ő a hitünknek a szerzője és beteljesítője. Az, aki végig akar vinni ezen az úton. A másik nagy téma ebből a fejezetből, ez a fenyítés volt. Emlékeztek, elég sok alkalmat vettünk a fenyítés kapcsán. Beszéltünk a fenyítésről. Hát egyikünk se élvezi, de Isten, mint egy szerető apuka, megfenyít minket. És azért teszi ezt, mert szeret, és szeretné, hogy a szentségéből részesüljünk. Ez a módja. Szülők, remélem tanultatok belőle. Én is sokat tanulok, hogy hogyan fenyítsem a gyerekeket. Csináltam rosszul, igyekszem jól, és látom a jó gyümölcsét annak, ha jól teszem. Isten ért hozzánk, és amikor fenyítésre van szükség, akkor elfenekel. De azért teszi, mert szeret. És szeretné azt, hogy az ő kincseiből részesüljünk, az ő szentségéből részesüljünk. Itt van egy nagyon fontos bátorítás, a 12. vers, innen folytatjuk, ahol abba hagytuk legutóbb. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Nézzétek már a 11. vers végét, azt mondja, illetve hát olvasom az egész verset. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Isten olyan, mint egy edző nekünk. Meg akar minket edzeni. Nem tudom, hogy te voltál valaha edző keze alatt, sportban. Az edző nem mindig azt akarja tenni veled, amit te szeretnél, hanem azt mondja, amire szükséged van. Arra bátorít, ami a legjavadat szolgálja, hogy minél előrébb juss a sportban. Minél jobb teljesítmény nyújj. És Isten meg akar minket edzeni. Ahogy sportban is van holdpont, a keresztény járásban is van holdpont. És ezen a ponton hangzik el ez a mondat, amit itt mond a szerző, hogy a meglankadt kezeket, a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Amikor úgy érzed, hogy nem bírod folytatni a futást. Úgy, ahogy vannak ilyen pontok a keresztény életben is. Legyünk valóságosak, hogy vannak olyan pontok, amikor nem tudjuk folytatni, nincs erőnk. És mégis azt mondja a szerző, hogy erősítsétek meg a térdeiteket, a lankadt kezeket, amik ott lógnak, emeljétek újra fel. És amit itt mond a szerző, így folytatja, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki se látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. az egyik legfontosabb dolog számunkra, hogy óvjuk a szívünket. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy minden drága kincsednél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ha a szívünket jól óvjuk, akkor az életünket jól óvjuk. És azt gondolom, hogy amiről itt beszél az a zsidókhoz írt levél, az pontosan ez, hogy ilyen körülményekben, amikor fenyítésben vagyunk, amikor meglankadnak a kezeink, amikor megroskadnak a térdeink, akkor óvjuk a szívünket. És három praktikus dolgot mond el. Az egyik, hogy törekedjünk mindenki iránt békességre és szeretetre. Ne vegyük föl a szegény én hozzáállást, ugye milyen jók vagyunk ebben. Jó, szegény én. Minden baj engem ér. De azt mondja helyette, hogy helyette törekedj a szeretetre, és mindenki iránt békességre. Fú, ez nagyon nehéz. Különösen akkor, amikor tele van a puttonyunk nekünk is. Amikor nehéz, és nem tudunk olyan könnyen haladni. De mégis erre bátorít, hogy minden ember iránt törekedjünk a békességre. Máshelyen azt mondja a Biblia, hogy amennyire tőlünk telik, éljünk minden emberrel békességben. Hogy a másik ember akar-e velünk békességben élni, az egy dolog. De mi, amit meg tudunk tenni ezért, azt tegyük meg. Én azt gondolom, hogy ez Jézus nélkül lehetetlen. De nem is kell Jézus nélkül megpróbálnunk. Sőt, betöltekezhetünk a lélekkel, és a lélek gyümölcse a szeretet, a kedvesség, az öröm, a szívesség, a jóság, a hűség, az önmegtartóztatás. Nincs kifogásunk, hogy miért ne éljünk békességben minden emberrel. És ha megfigyeled, az életben mindig van olyan ember, aki az agyunkra megy, aki megpróbálja a határainkat, aki túl van azon, amit már el tudunk viselni. Mindig van ilyen. De sosincs kifogásunk. Mert ott van Jézus az életünkben. És azt mondja nekünk az Úr, hogy törekedj a szeretetre és a békességre minden ember iránt. A másik figyelmeztetés, amit mond, hogy törekedj a szent életre. Ez a saját életünkkel kapcsolatos. Törekedj a szent életre. Ugye milyen nehéz szentül élni a világban? Mintha a világ ezerrel dolgozna ellenünk. És nagyon helytálló, hogyha így látod. Teljesen jól látod. Minket Isten árral szembeni úszásra állított be. És ebben sincs kifogásunk. Jaj, ez olyan nehéz. Tudom. De megadott mindent, ami ehhez szükséges. Pál azt mondta, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. A szent életben, hogy ne a világgal éljek, a világban éljek Jézussal. És a harmadik figyelmeztetés, vagy a harmadik tanács, amit mond, hogy senki ne hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere fel ne növekedjék. Ez egy olyan valóságos veszély, tesók. Ez nagyon valóságos. Hogy eltérünk Isten kegyelmétől, és egyből a szívünkbe keserűség nő föl. Különösen akkor, amikor nehézségekben vagyunk, és az a kísértésünk, hogy de hát nézd meg, Uram, annak a testvéremnek sokkal jobb, vagy annak az embernek miért olyan könnyű, és nekem miért ilyen nehéz. Nem, az emberi természetünknek a része, hogy mindig rámutatunk a másikra, hogy bezzeg ő, amikor oda kerül a sor, hogy el kell fenekelnem az egyik gyermekemet, akkor neki mindig a másiknak a jellemvonásai jutnak eszébe. Akkor mindig elkezdi mondani, hogy de hát a Dani is csinálja. Ő miért nem kap ki? Egyből ugye mindig ezt szoktuk felhozni, és ez Isten eszemben is így van, hogyha nehézség ér, akkor elkezdünk gondolkodni olyanokon, hogy másnak miért nem jut ugyanaz. Ne hajoljunk el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere fel ne növekedjék a szívünkben. Óvjuk a szívünket. Azt írja Pál apostol a saját leckéjéről, amit tanult, hogy elég, ezt mondta neki Isten, elég neked az én kegyelmem. Nincs olyan helyzet az életben, amikor ebből kivétel lehetne. Nincs, ahol Isten kegyelme nem áll meg. Ha vétkezünk, Isten visszahív magához. Gyere, térdj meg, az én kegyelmem itt van számodra. Amikor ki vagy merülve és elfogyott az erőd, Isten kegyelme ott van számunkra. Ugye, hogy mindig igaznak bizonyul ez a mondat. Ne engedjük a keserűség gyökerét felnövekedni. Vannak, akik eljutnak ide. Miért olyan nehéz nekem? Miért nincs nekem munkám? Miért nincs nekem gyermekem? Miért nincs nekem feleségem? Miért van nekem feleségem? Férjem. Igen, jó, a hölgyekre is gondolok. Miért? És ezek a kérdések le tudják venni a szemünket Jézusra. Amikor túlságosan ezekkel foglalkozunk. És ahogy levesszük a szemünket, puf, Jön a keserűségnek a gyökere. Ezzel indult ez a fejezet, hogy tegyük le a ránk nehezedő terhet, a minket megkönnyékező bűnt, és nézzünk fel Jézusra. Olyan nincs, hogy amikor fölemeljük a fejünket, ő ne várna ránk ott. Ha fölemelem a szememet a hegyek fölé, akkor jön az én segítségem. Onnan jön az erő. Lehet, hogy ma is föl kellene néznünk újra, hogy óvjuk a szívünket. A keserűség az nagyon veszélyes, mert olyan, mint az influenza, hogy egy keserű ember egy halom másikat meg tud fertőzni. És a keserűségnek a másik tulajdonsága, hogy nem marad meg egy területen, erről már beszéltünk. Hogyha én valakivel szemben keserű vagyok, akkor nem tudom azt a keserűséget csak annak az embernek, vagy azzal való kapcsolatomra megtartani, hanem minden mást érint. Ha én valakivel szemben keserű vagyok, az egész életemet áthatja. Ettől olyan veszélyes. Sőt, hogyha valaki keserű, feltűnt már nektek, hogy ez mindig társat keres magának, mindig szurkoló tábort. Hogy elmondja, hogy én ezért vagyok keserű, ezért haragszom a másikra, és ezért jogos, hogy én keserű vagyok rá. És csak neked mondom el. Mindig csak egy embernek egyszerre. És így lesz egy ilyen szurkoló tábor, hogy tényleg, te na, milyen szegény vagy, barátom. Ha látsz a szívedbe keserűséget, akkor mielőtt lemegy a nap, menj az Úr elé, és mondd, Uram, én ezzel már el akartam bánni, itt van, kérlek segíts el bánni ezzel. Honnan tudod, hogy keserű vagy? Akkor, hogyha a saját bajaidért mást hibáztatsz. Például ez egy nagyon jó jel. Erről a kormány tehet, a világválság, a anyukám, a testvérem, a pásztorom, stb. Ne engedd a keserűség gyökerét felnövekedni. Ne hajoljunk el Isten kegyelmétől. Ezzel int minket itt az ige. Hogyha valakivel szembe keserű vagy, tudod, mi a jó technika? Elkezdesz imádkozni érte. Eleinte elég nehéz lesz, de hogyha imádkozol érte, Isten odaadja az ő szívét neked, azért, amit, ahogy ő érez azért az emberért. Máshogy fogod látni. Meg fogsz tudni neki bocsájtani. Sőt, látod Jézusnak az összetört szívét majd, amit érez iránta. Ha elveszett, ha nem elveszett. A testvéred sokkal inkább fogod látni, hogy ő is áronvétetett meg, mint te. És a keserűségnek nem lesz helye a szívedben. Törekedj a békességre, a szent életre, és élj kegyelemből, tanácsol minket itt az ige. És egyből kapunk egy bibliai példát, nézzétek meg a 16. vers. Ne legyen senki parázna vagy istentele, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg. Noha könnyek között kereste. Kapunk egy példát, hogy jobban értsük. Ez Ézsau. Ő a példa. Ószövetségből, egy Mózes könyve. Egy ember, aki ezen a ponton rossz lépéseket tett, rossz döntéseket hozott. És ő elhajolt Isten kegyelmétől. Ő engedte a keserűség gyökerét felnövekedni. És amikor könnyek között kereste a megtérés útját, akkor nem találta. Ézsau. Ki ez az Ézsau? Emlékeztek? Ézsaunak volt egy testvére, Jákob. És Ézsau volt az első szülött, ő jött először világra, de Jákob a testvére már akkor is visszaélt a helyzettel, és megfogta a testvére sarkát, úgy kihúzatta magát az anyaméből. Ézsau volt az első szülött, de érdekes, mégis elhangzott egy profécia a születésük előtt, hogy Ézsau az időse fogja szolgálni az ifjabbat. Ézsau, hiába te születtél előbb, te fogod szolgálni az öcsédet, Jákobot. Később látjuk, hogy annyira kiégett életet élt Ézsau, annyira kiégette magát, hogy egy tál lencsért eladta az első szülöttségi jogát. Az egy nagyon komoly cím volt akkor. Ő lehetett volna a család következő vezetője. Ő volt az örökségből a kétszeres részt megillető személy. Ő lett volna az, aki egy csomó felelősség és egy csomó áldás. De ő egy tálencsér odaadta. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert keserűvé vált. Engedte a keserűség gyökerét felnövekedni. Na de hol, Tamás? Hol lehetett ez? Szerintem, pont ebben, amit az előbb mondtam, Isten előre kijelentette neki, hogy Ézsau, te fogod szolgálni Jákobot. Az én elhívásom a te életedre az, hogy szolgálj másokat. Szolgáld az öcsédet. És mit mondott erről Jézus? az, aki a legnagyobb akar lenni Isten országában, az legyen a legkisebb közöttetek. Aki nagyjá akar lenni Istennél, az szolgáljon mindenki mást. Ha belegondoltok, Isten egy hatalmas elhívást adott oda Ézsaúnak. Megadta neki azt a lehetőséget, hogy az örökkévalóságban ő nagyobb legyen, mint Jákob. Mert őt hívta el szolgálatra. Te szolgálj másokat. És Ézsaú ezt nem akarta. Uram, a te elhívásod nekem nem tetszik. Még hogy minden jó neki jusson. Nem. És megengedte a keserűséget felnőni, és elutasította Isten tervét a saját életére. Én jobban tudom. És elindult a testiességben, elindult a paráznaságban, elindult a keserűségben. Mi lett volna, ha elfogadja Isten tervét az életére? Az mindig a legjobb. Még ha látszólag nem is tűnik úgy. Ez a te életedre is így van. Ha Isten tervét elfogadod, az a legjobb az örökkévalóság szempontjából. Azt mondja itt az ige róla, hogy ő 16. vers, ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau. Az istentelen szó szerint úgy fordítható le, hogy az Isten templomának küszöbén kívüli. Milyen érdekes, nem? Az Isten templomának küszöbén kívüli. Az Isten templomában voltak az odaszentelt dolgok. A küszöbön kívül, meg a közönséges dolgok. És istentelenné vált Ézsau, elkezdett a közönséges dolgokkal törődni, és az odaszántság már nem jelentett neki semmit. Feladta az elsőszülöttségi jogát. Az egyetlen dolgot, ami a messiáshoz kötötte. Ott lett volna Ézsau neve a vérvonalban. De itt nem ő van ott, hanem Jákob. Parázna volt, azt mondja róla az ige, fogta Isten gyönyörű ajándékát, a szexualitást, és megélte, elpazarolta a saját élvezeteire. Lányok, hogyha van egy fiú, aki udvarol nektek, és szeretne ő az ágyába vinni titeket, mert mondja, hogy annyira szeretlek, akkor ne higgyetek neki, mert egy hazug ember. Aki ezt szeretné csinálni, az nem titeket szeret, hanem saját magát. Nem titeket szeret, és nem is fog azzal foglalkozni, hogy milyen ürességet fogtok érezni ezután a kapcsolat után. Isten a szexualitást egy odaszentelt kapcsolatba helyezte, hogy ebben az odaszenteltségben, odaszentelésben, házasságban ez gyönyörű. Azon kívül nem. Mert tudjátok, hogy szól a 17. vers, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ismeritek a történetet, amikor felnőtt Ézsau és Jákob, Ézsau már eladta az elsőszülöttségi jogát az öccsének, Jákobnak. Eljött az a pont, amikor az ő apukájuk, Izsák nagyon megöregedett. A szeme már elgyengült, szinte vak volt, de eljött az idő, hogy megáldja a fiait. És ugye először Ézsaut akarta megáldani, hiszen ő született először. De az ő öccse, Jákob, becsapta az apukáját. Felvette Ézsau ruháját, felvette a kecskeszőrt a kezére is. És az apukája azt hitte, hogy Ézsau van ott, és megáldotta Jákobot. Átadta rá Ézsau áldását. És amikor jött be Ézsau, hogy megkapja az áldást, akkor az apukája mondta, hogy ne haragudj, de már ott már imádkoztam. Már nincs mit adnom neked. És ott zokogott Ézsau, Izsáknál. Ott sírt. Ez az istentelen, ez a durva, ez a parázna, ez a kifordult ember zokogott, hogy megkapja az atyai áldást. Milyen érdekes ez. Emlékeztek, az atyai áldásról beszélgettünk már, hogy milyen különleges az, amikor egy apuka ezzel az atyai áldással megáldja a gyermekét. Hogy gyengéd érintés van benne, ahogy ráteszi a kezét, ahogy jelentőségteljes szavakat mond, sőt, iránymutatást, az ő szavaiból iránymutatás jön a fia felé. És mennyire vágyott erre Ézsau is. Ezt ne felejtsétek el, apukák, akár Isten félő a gyermeketek, akár nem, erre vágynak a fiúk és a lányok. Hogy iránymutatást, áldást kapjanak az apukájuktól. Ézsau nem kaphatta meg, de tudjátok miért nem? Azért, mert odaadta az elsőszülöttségi jogát. eldobta magától ezt. Sok ember van, aki olvassa a Bibliát, és vágyik az áldásokra. Ha, micsoda ígéretek! Sose fog éhezni az igaz. Isten mindig gondoskodik róla. De az első szülöttség nélkül nem megy. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újonnan kell születned. Anélkül ez nem a tiéd. Krisztusban van az áldás. Azt mondja az ige, hogy minden ígéret Krisztusban lett igenné és ámenné. Krisztus nélkül nem megy. Ha valaki az áldásban akar élni, akkor az első szülöttségben kell élnie, hogy újjászületett hívő Krisztusban. És ővé lesz az áldás is. Jákob kapta az atyai áldást. Újonnan kell születnetek. Ez olyan egyszerű. Olyan egyszerűvé tette Jézus. Mert nincs más mód. Ez az áldás útja. Krisztusban lakozni. És amikor mi hívők elhajolunk ettől, elhajolunk Isten kegyelmétől, akkor pont az áldások helyéről jövünk el. Amikor azt gondoljuk, hogy jó, eddig éltem Krisztussal, most egy kicsit én kezdem el a saját életemet vinni, futtatni. Én jobban tudom, hogy mit kéne csinálni ezen a ponton. Az áldások továbbra is jönnek, csak én mozdultam el arról helyről, ahol az életemet megérinteni. Eljövök Isten kegyelme alól, ami engem megmentett, ami tovább akar vinni, és el akar juttatni a mennyig. Minden áldás kegyelemből van. Nincs áldás izzadságból. Ne térjünk el Isten kegyelmének a helyéről, ahogy Ézsau tette. Itt egy másik magyarázat, hogy a szerző még jobban megmutassa, hogy miről beszél. 18. vers. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez vagy trombita harsonához és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többet hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. Ez olyan félelmetes és olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el és remegés. Itt két hegyről fog beszélni a szerző. Az egyik a Sínai hegy, a másik a Sion hegy. Itt az első, ez a Sínai hegy, ahol Izrael megkapta a törvényt. Emlékeztek, vándoroltak a pusztában, elérkeztek a Sínai hegyre, és azt mondta Isten Mózesnek, hogy gyere föl a hegyre hozzám. És megjelent Isten jelenléte tűzben és füstben a hegy tetején, és a köveket tűzemésztette meg, és robajlott a hegy, harsonák szólaltak meg, és mindenki félt. És azt mondta Isten, hogy senki ne jön föl ide hozzám, csak Mózes és Áron. Csak ők jöjjenek, a többiek ne közeledjenek. És akkor Isten átadta a 10 parancsolatot. Nem úgy volt, mint a filmben, Charlton Hestonnal, nem tudom, hogy láttad de, hogy így, Isten így mondta Charlton Hestonnak, hogy ezeket igen, ez a 10 parancsolat, hanem az egész nép hallotta, 2,5 millió ember, akik len voltak a völgyben, hallották Isten hangját. El tudjátok képzelni, hogy az hogy hangzott. És azt mondták utána Mózesnek, hogy Mózes, gyere egy kicsit. Meg tudnád mondani Istennek, hogy ne velünk beszéljen? Ha jön még egy 11. parancsolat, mi itt kapunk szívrohamot. Ezután mondja el Isten neked, és majd elmondod nekünk, rendben? Mert nem bírták elviselni a parancsot. Remegés és félelem volt bennük. Ez a Sínai hegy, ahol adatott a törvény. Azt mondja az ige egyébként a törvényről, hogy a törvény jó és tökéletes. És a törvényben áldás van. Csak van egy apró gond, vagy egy kicsi gond, hogy senki nem tudja megtartani. Ezért nem lehet a miénk az áldás. A törvény áldása nem lehet a miénk. Azt mondja, hogy még oda se tudtak menni, még meg se tudták érinteni. De úgy kezdődött ez a rész, hogy titeket nem ehhez a hegyhez hívott Isten. Járt valaki a Sínai hegynél? Minket nem ahhoz a hegyhez hívott Isten. Így folytatja az ige. 22. vers. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához. Nem tudom, hogy Károli fordítást kihasznál, de abból látszik egy nagyon fontos apró szócska. Azt mondja a Károli fordítás, hogy titeket ugyanis, titeket hanem a Sion hegyhez hívott. Oda kívánkozik egy de szócska. De minket a Sion hegyéhez hívott Isten. A mennyei városhoz. Nem a Sion hegyhez itt a földön, hanem a mennyei Sion hegyhez. Ahol Isten városa van. Az élő Isten városához hívott minket. Ez már megtörtént, ha látod. Ez már múlt időben mondja az ige. Mit mondott Jézus? János 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem majd később, hanem abban a pillanatban. Amikor elkezdtél hinni Jézus Krisztusban, és újjászülettél, abban a pillanatban, abban a másodpercben az örökkévalóság beköltözött a szívedbe. Az élő Isten kezdett élni benned. Az ő jelenléte és örök életed lett. Már most éled azt. És ezért mondja az ige, hogy minket nem a sínai hegyhez hívott, hanem már elhívott a sínai hegyhez. Ott vagyunk a mennyei városnál. Az élő Isten városánál. Ha olvasod a Jelenések 21-22-t, meg fogja áldani a szívedet, ha így olvasod. Micsoda helyre hívott minket Isten? A mennyei Jeruzsálem. Én nagyon szeretnék az életem során eljutni Jeruzsálembe. Csak látom a jegyárakat, és mindig leteszek róla. De ide az én jegyem szól, a mennyei Jeruzsálembe. Ott leszünk mind. És az sokkal jobb lesz. Ott leszünk hamarosan. Sőt, így folytatja. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és angyalok ezreihez. Az elsőszülöttek ünnepi seregéhez. Azt tudod, hogy a mennyben te is elsőszülött leszel? Ja, nekem van egy bátyám. Itt a földön én már nem leszek elsőszülött, de a mennyben igen. Azért, mert Isten azt mondja rólam, hogy te az én fiam vagy. Sőt, az ige azt mondja, hogy én Krisztus örökös társa vagyok. Ugyanaz a pozícióm a mennyben, mint Krisztusé. Ez az ajándék. Isten fia lehetek, és te is. A mennyben nincsenek unokák, Istennek nincsenek unokái. Fiai és lányai vannak. És az első szülöttség a miénk, és a mennyben. És így folytatja, és a gyülekezeté, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyben. A te neved le van írva a mennyben. A bárány életkönyvében. Ahogy mondja itt, már le van írva, most le van írva, és örökké le lesz írva a neved. Gondolj bele, milyen bámulatos. A te neved, a te személyes neved, ott a bárány előtt szerepel a könyvben. Már le van írva, most ott van, és örökre ott lesz. Akik fel vannak jegyezve a mennyben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. A mennyben szerintem ér minket majd meglepetés. Amikor meglátjuk, hogy kik lesznek ott. Te is itt vagy. Hát ez aztán a kegyelem. És erre a helyes válasz az lesz, hogy én is ezt akartam mondani neked. Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz. És a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Emlékszel Ábel történetére? Akit a testére megölt, Káin. És úgy olvassuk ott az igében, hogy Isten így szól, hogy Ábel vére kiált hozzám a földből. Mit kiáltott Ábel vére? Bosszú. Ítélet. De Jézus vére hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Mit kiált Jézus vére? Elvégeztetett. Az ár ki lett fizetve. Szabad vagy. Nem tudom, mennyire valóság ez neked, amiről most beszélünk. Lehet, hogy úgy, hogy Tamás, fogalma nincs, hogy mi ez az egész. Milyen Sion hegy, meg Sínai hegy, nem értem ezt az egészet. Hogyha te Krisztusban vagy, akkor a jegyed a mennybe szól. Nem tudom, hogy mennyire van ez a szívedbe elrejtve, az enyémbe egyre inkább valóság. Lehet, hogy most még neked nem az, majd lesz. Ott fogsz állni. A bárány előtt, aki a vérén váltott meg téged, a mennyei seregek előtt, az élő Isten városában, a mennyei Jeruzsálemben, a megigazult szentekkel együtt. Én nem tudom megmondani neked, hogy mi fog történni a jövő héten. Bár múlt héten próbálkoztam ilyen hasonló dolgokkal. Nem tudom. Azt tudom, hogy nem lesznek egyszerűbbek a dolgok, sőt, sötétebbek lesznek a dolgok. De egy dolgot biztosan tudok, hogy a menny felé megyünk. Ezt tudom. Krisztusban oda megyünk, az élő Isten elé. És kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy már itt a Földön az örökké valóságban éljünk. Hiszen ő elhívott minket a mennyei dolgokhoz. A törvény nem juttat el, de Krisztus vére eljuttat. Ezért mondja az ige, hogy maradjatok meg a kegyelem alatt. Maradjatok meg Isten kegyelmében. És így folytatja a 25. vers. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Isten szól hozzánk. Ez nem bámulatos? Elképesztő nekem. Isten szól hozzánk. Az átváltozás hegyén, amikor ott volt Jézus, megjelent Mózes, megjelent Illés, tanítványok le voltak nyűgözve. A törvény képviselője, a proféták képviselője, majd eltűnt Mózes és Illés, és akkor szólt Isten hangja Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam. Ráhallgassatok. Kellett egy kis figyelemszűkítés Péternek. Haló, Jézusra figyelj, ő szól hozzád. Vigyázzatok, nekünk is szól a figyelmeztetés, ha az ő szól hozzánk, el ne utasítsuk. Hogyha ezt elmondod egy nem hívő családtagodnak, lehet, hogy már átélted, hogy Isten szólt hozzám, hát úgy néznek rád, mintha megkergültél, megbolondultál. Miről beszélsz? Én egy pár éve ezelőtt voltam egy temetésem. Volt egy kedves idős hölgy, akit én nagyon szerettem, egy hívő asszony, akivel leveleztünk, és mielőtt meghalt volna, kórházba került, és Isten szólt hozzám, hogy menjek és látogassam meg. Bementem a kórházba, meglátogattam, már nem nagyon tudtunk kommunikálni, de nagy áldás volt nekem is, és remélem neki is. És amikor eljött a temetés, akkor ott volt a család, az ő családja, akiből csak páran hívők, a nagy része nem hívő, és az egyikük odajött hozzám, és megköszönte, hogy Tamás, köszönöm, hogy bejöttél hozzá. Én meg válaszoltam, hogy igen, úgy érzem, hogy Isten szólt hozzám, hogy menjek be. És ennek a hölgynek a másik fia, ez a testvére volt ennek a, na bocsánat, tehát a hölgynek van egy fia és egy lánya, a hölgyel beszéltem, és a testvérét úgy hívják, hogy István. És úgy értette a hölgy, hogy István szólt hozzám. És mondja, István szólt neked? Mondom, nem István, Isten. Kellett volna látnotok azt az arcot. Hogy ki ez az ember? Nem bámulatos az, gondoljátok el, nem bámulatos az, hogy a mindenható Isten, aki mindent teremtett, lehajol hozzánk, és szól hozzánk. És őszintén, hogyha az a kérdés, hogy más bolondnak néze miatt, vagy hogy ő szól hozzám, szerintem elég egyértelmű a kérdés, hogy melyiket választom. Micsoda kiváltság, hogy az ő hangját halljuk. De ha ő szól hozzánk, el ne utasítsuk őt. Mi az, amit most szól hozzád? Mit munkál a te szívedben? Amikor a gyermekeim mondják ezt, lehet, hogy hallott tőlük, lehet, hogy nem, hogy azért csinálom ezt, mert apu azt mondta, hogy. Vagy azt nem szabad, mert apu azt mondta, hogy azt nem szabad. Hát ezt, ilyen dolgokat mi is mondhatunk. A mi mennyei apukánk miatt. Nekem a mennyei apukám azt mondta, hogy ezt nekem tennem kell. Ez az ő akarata. hogyha megnézzük a zsidók levelét, ott van a 11. fejezet, Ábrahám, Jákob, Noé, Mózes, emberek, akik hit által hatalmas dolgokat tettek. Ott van mások, akik a nehézségekben megélték, hogy bízhatnak Istenbe. Nem tudom, melyiket éled éppen, de mind a kettőben ott van, hogy felnézhetsz Jézusra, aki a hitednek a szerzője és beteljesítője. És futhatod ezt a versenyt. Lehet, hogy éppen fenyítések között vagy, lehet, hogy éppen Isten nevel dolgokra. De ez az élet, amit itt élünk a Földön, ez kegyelemben kell, hogy éljük. Hogy megéljük azokat az áldásokat, amiket Isten nekünk szán. Ne válj keserűvé. Maradj meg Isten áldásai között. Maradj meg a kegyelemben. Nem a törvényhez hívott minket, hogy rettegjünk és féljünk és izzadjunk, hanem elhívott minket a mennyei dolgokhoz, az örökkévaló dolgokhoz, az élő Isten városához. A bárány, aki az a saját vérével fizetett értünk. Most, amikor ő szól, akkor el ne utasítsátok őt. Így hangzik a további rész a fejezetnek. Az ő hangja ekkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Az idők végén Isten megrendíti az eget és a földet. Korábban csak a földet rendítette meg, de az idők végén minden, ami megrendíthető, megrendül. Miről szól ez? Ami nem örökkévaló, az el fog múlni. Ami megrendíthető, az el fog múlni. És ebbe beletartozik a föld és az ég. Minden, ami anyagi, amit meg tudunk fogni. A mennyei Jeruzsálem nem ilyen. A szentek közössége nem ilyen. Az ő szava, az ige, az nem ilyen. Minden, amihez minket hívott, amiről az előbb beszéltünk, amihez hív minket, azok nem megrendíthetőek. Azok az örökkévaló dolgok. Minden, ami megrendíthető, el fog múlni. De Isten azokhoz a dolgokhoz hív, amik nem rendülnek meg. Azt mondja az ige, az igéről, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik, de Isten igéje megmarad örökké. Szeretnéd állandó dolgokra építeni az életedet? Építsd Isten igéjére. Minden el fog múlni. Kormányok, bankok, tartozás. Ho-ho. Minden el fog múlni, ami megrendíthető. És megmaradnak azok, amik nem rendülnek meg. És ezekhez hív Isten. Lehet, hogy éppen átéled, amint Isten ezt a te életedbe csinálja. Éppen rázza a te életedet. Éppen rendít meg olyan dolgokat, amik megrendíthetőek. A mi tendenciánk az, hogy olyan dolgokba kezdünk bízni, amik nem bizonyulnak megbízhatónak. Akár egy ember, akár egy bankszámla, akár egy munkahely, akár az egészségünk. És Isten, amikor látja ezt az életünkben, akkor elkezdi rázni azokat a dolgokat. Hogy lássuk, hogy ami megrendíthető, az elmúlik. És hogy ne erre építsük az életünket. Ha az én életem megrendíthető dolgokra van építve, akkor én lelkileg nem növekszem. Akkor lelki törpe maradok. És Isten ezt nem szeretné. És ezért hajlandó megrázni engem egy kicsit. És átéljük ezt néha, az egészségünk inog, a munkahelyünk inog, a számlák inognak. Isten nem büntet ilyenkor, hanem egyszerűen hív vissza minket magához, hogy támaszkodj rám. Én megbízhatónak bizonyulok. Én hűséges vagyok. Nézz újra fel rám. Rá akar állítani Isten az a megrendíthetetlen dolgokra. Tudjátok, Isten eléggé szeret minket ahhoz, hogy ne nézze végig, hogy éveken át élünk azokba a dolgokba, amik elvesznek. És ezért Isten megrázza a hajót. Hogyha rázza a hajódat, akkor tudd, hogy ezért teszi Isten, nem szórakozik veled, hanem egy szerető apuka hív vissza magához. Bízz abban, ami megrendíthetetlen. Egyszer a tanítványok Jézusnak elbüszkélkedtek Jeruzsálemben. Jézus, nézd ezt a templomot! Hát nem bámulatos épület? Micsoda kövek! És Jézus csak annyit mondott nekik, hogy itt kőkövön nem marad. Amire te most ilyen csodálattal néztek, ebből nem marad meg semmi. Ez igaz a Váci Golgota épületére is. a te házadra is, a te autódra is, a munkahelyedre is. Ézsaiás idejében volt egy nagyon jó király, Uzziá. Fantasztikus király volt. Isten szívével élt. És az ő idejében mindenki azt mondta, hogy Uzziának nincs párja. Bámulatos király. És hiszem, hogy sokan úgy néztek rá, hogy ő az állandóság, ő a stabilitás. 60 évig uralkodott. De Isten elvette őt. Uzziá meghalt. És jött, hogy mi lesz velünk? És milyen érdekes, Ézsaiás halt. Azt írja, hogy Uzziá király halálának évében láttam az Urat az ő templomában. Láttam az ő dicsőségét, amint betölti a templomot. És a szava megrendíti az egész helyet. Ki kellett kerülnie ennek a személynek az életéből, ennek a megrendíthető dolognak, hogy lássa Isten dicsőségét. Ha rázza Isten a hajódat, jó dolgot csinál. És ez a vége a fejezetnek, és itt nem is megyünk majd tovább. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon. Tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Ezért tehát, tehát ebből következik valami, így folytatja az ige. Mi, akik megrendíthetetlen országot kaptunk, te meg én, megrendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak. Más szóval legyünk kegyelmesek. Legyünk kegyelmesek. Néha megtévesztjük magunkat, és azt hiszük, hogy egy csomó mindent kell csinálni ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Pedig majd a következő fejezetből látjuk, a 13. fejezet 15. verséből, hogy Istennek az a dicsőítés, az a kedves áldozat, hogyha valaki hálaadással él. Ha valaki hálaadással él abban, amit Istentől kapott. Uram, köszönöm a kegyelmedet. Köszönöm az örök életemet. Köszönöm, hogy te így szeretsz engem. Köszönöm, hogy még a nehézségeket is használod. Köszönöm, hogy rázod a hajómat, hogy én részesüljek valamiből, amit eddig nem láttam. Köszönöm, köszönöm, hálás vagyok érte. És nem csak veszem a kegyelmet, hanem adom a kegyelmet. És Istennek ez oly kedves. Ez dicsőíti Istent. Hogyha azon gondolkodom, hogy Isten engem beenged a mennybe, hát, Uram, akkor mindenki más be kell, hogy engedj. Hogyha, Uram, engem használsz a szolgálathoz, hát akkor mindenkit kell, hogy használj. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Itt egy döntés. Egy választási lehetőség. Te melyik szerepében szeretnél találkozni Istennel? Mint szerető apuka, vagy mint emésztő tűz? Mint megváltó, vagy mint bíró? Mint engesztelő áldozat? Vagy pedig ez az emésztő tűz? Szerintem elég könnyű a választás. Isten gyermekei, ne hajoljatok el Isten kegyelmétől. Ne engedjétek a keserűséget felnövekedni. És vigyázzatok, hogy ne utasítsátok el, hogyha szól. Karácsony után történt velem, hogy meglátogattuk Sári nagymamáját. Egy 98 éves asszony, aki szereti Jézust, újjászületett hívő. És talán életemben először tudtam vele lelki beszélgetést folytatni. Mert mindig ott vannak a gyerekek, Sári, és most mindenki félrevonult, és én voltam ott ő vele, és nagyon megáldotta a szívemet. Ez az asszony Isten üzenetét hozta nekem. Azt gondolnám, hogy nem tud olvasni már, nem lát rendesen, most hogy olvasná a Bibliát, hogy hall Istentől, de Isten szólt hozzám rajta keresztül. És egyértelműen tudtam, hogy ezt ő mondja nekem. Hogy Tamás, ne add fel, Isten munkáját végzed, folytasd, tarts ki. Tarts ki a végsőkig. És ez volt Isten üzenete nekem. Annyira tudtam azon a ponton. És egy 98 éves asszonyt használt. Isten szól hozzátok, tudom. Ne utasítsátok el, hogyha az ő hangját halljátok. Ma Isten kegyelme elérhető. Ma legyőzhetjük a keserűségünket, ha odaállunk Jézus elé. Ma lehetek kegyelmes másokkal. Ma élhetek szent életet. Ma, most. Ez mind elérhető nekünk. Hogyha hallod Isten hívását ezekhez, akkor ne utasítsd el, mondj igent. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te nem a sínai hegyhez hívsz minket, a törvényhez. Abból nem látnánk áldást, Uram. És Uram, bocsáss meg, hogyha mégis a törvény szerint gondolkodunk néha. És nem a kegyelmet szerint. Köszönöm, hogy te a mennyei dolgokhoz hívtál minket. Ahol már múlt időben azt mondtad, hogy már ott vagyunk, már oda hívtál, oda állítottál, és a nevünk fel van írva a mennybe. Uram, kérlek, segíts az örökkévaló dolgoknak élni. És Uram, hogyha ez az emésztő tűz, fel kell, hogy emészen valamit az életünkből, ami nem megrendíthető, vagy bocsánat, ami megrendíthető, akkor kérlek, tedd azt, metsz le az életünket, Uram, tisztítsd le, hogy azok a vágyak maradjanak ott, amik tőled vannak, Uram. Ha bármi el akar minket tántorítani, Uram, a beléd vetett bizalomtól, akkor kérlek, Isten, tisztíts meg abból. Rázd a hajót úgy, hogy az hulljon ki. Emlékszük Sadrak, Mésakra és Abédnegóra a tűzben, a köteleik égtek el, semmi más. Még a füst se járta el őket, járta át őket, Uram. Kérlek, hogy tegyél szabaddá, Isten, azoktól, amik lassítanak minket, ami a világból jön ránk. És Uram, kérlek, erősíts meg a lelked által. Töltsd be a lelkeddel, Uram. Ahogy olvasuk Zakariás könyvébe is, hogy nem hatalommal, nem erővel, hanem a te lelked által szól a seregek, Ura. Imádkozom azokért, akik nem hívők most itt közöttünk, hogyha hallják a te hangodat, Uram, akkor ne utasítsák el, hanem ha tudják, hogy újonnan kell születniük, akkor ma adják a szívüket neked, hogy megtapasztalják az áldást. Köszönjük, Uram, hogy kegyelemből lehet üdvösségünk, hogy kegyelemből járhatunk ma, és kegyelemből jutunk a mennybe. És ott fogunk állni a mennyei Jeruzsálemben. Uram, milyen bámulatos. Írd fel ezt a szívünkbe, Isten, emlékeztess minket erre. Különösen akkor, amikor elfogy az erőnk, Uram, amikor a lankadt térdeket látjuk, a megrodgyant kezeket, Uram. Emlékeztess erre. Önts belénk friss erőt, Uram. Köszönjük az elhívásunkat. Köszönöm, hogy engem is elhívtál, hogy az igédet tanítsam, Uram. Hogy etessem a bárányokat, Uram. Én ezt szeretem, és adjam benne nekem kitartást, kérlek. Odaszántságot, és minden testvéremnek, Uram, abban, amire hívtad. Emlékeztess, hogy tartsanak ki. Az idő már nagyon közel van, amikor te visszatérsz. Nincs sok idő hátra, Jézus. Alig várjuk, hogy lássunk. De addig a napig, Uram, szeretnénk kitartani. Hogy halljuk tőled azt a dicséretet. Jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál azon, amit rád bíztam. Ez a Váci Golgota, Uram, nem szeretne maradandó időszakos dolgoknak élni, Uram. Mi a megrendíthetetlen dolgoknak szeretnénk élni, Uram. Nem az anyaginak, hanem a lelkinek. Formálj minket át. Jézus, ezt a te nevedben kérjük. Ámen.